Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Elhagynak minket a szüleink és a gyerekeink, csak másképp, de nagyjából egy időben. A szerencsésebbek közülünk csak mostanában veszítik el a szülőket. A legszerencsésebbek még fel tudnak hozzájuk ugrani egy tejára, vagy elkísérni őket az orvoshoz, talán még együtt is nyaralni. Sokunknak ebből az emlékezés marad, meg a lelki furdalás, hogy biztos lehetett volna jobban is csinálni az utolsó időket. Lassan, de egyre sűrűbben hagynak el a kortársaink, akik keményebben, önpusztítóbban éltek, vagy egyszerűen pehjesebbek voltak. És elhagynak minket a gyerekeink, mert a saját életüket akarják élni, ami nagyon rendjén van, vagy pedig azért, mert elmennek külföldre élni egyre többen, nem miattunk, és ez nagyon nincs rendjén. És egyre többet jut az eszünkbe, hogy nem vagyunk halhatatlanok. Kicsit sok ez így egyszerre. Az elmenőkről, az elengedés nehéz, sokszor nagyon küzdelmes folyamatáról és a megbocsájtásról beszélgetünk ma a Nagy generáció rendszeres vendégével, Bagdi Emőke pszichológus professzorral. www.nagygeneráció.hu Mondhatom azt, hogy halmozottan hátrányos helyzetben, vagy legalábbis halmozottan nehéz helyzetben vagyunk mi 50-esek?
Ez a halmozottan hátrányos helyzet szellemes megjelölése annak, amiben csak ugyan vagyunk. Ahogyan ezt el is mondtad a bevezetőben, nagyon nehéz számot vetni azzal, hogy lassan köztünk és a halál között már nincs más. Ez egy nagy rádöbbenés ám, hogy talán mi következünk, lehet, hogy 20-30 év múlva, nem tudjuk pontosan mikor, de rövidül az az idő, ami a perspektívát még kirajzolja előttünk, és bizony ilyen nehéz feltételek között kell a veszteségeinkkel szembenézni, mert a veszteség még egy valamivel kiegészül, hogy azért úgy fogyó életerőnk, hát ezt ilyen nagyon félve mondom persze ki, de hogy itt bizony észleljük, hogy nem vagyok ugyanolyan friss, nem vagyok ugyanolyan munkabíró, és így tovább, és valahogy a képességeinknek ez a kis meggyöngülése azért úgy elkezd foglalkoztatni. Tehát veszteségek és olyan események, amikben kell tudnunk egy nagyon fontos dolgot lemondani és elengedni. De ezt egyáltalában nem tanítják meg velünk az életünk első időszakában, első felében.
Hát csak szerezni tanítanak
hát
meg, nem?
Hát ez az. Hát ez a szerezni és megtartani.
És megtartani.
Megtartani.
Minden áron
és megtartani. Minden áron megtartani, és ezért az elengedés az rendkívül fájdalmas, mert be kell látnunk, hogy kényszerűen kell belenyugodnunk abba, megtalálni a lelki egyensúlyt, hogy olyanokat kell elengednünk, akiket nagyon szeretünk, és akik egy darabot elvisznek az életünkből. Hát remélem nincs a mi korosztályunkban sok olyan szülő, aki a gyermekét elvesztette, de például az bizonyított tény, hogy a gyermek halálával valóban összeroskad az identitás, és nagyon-nagyon nehéz újraépíteni. Tulajdonképpen egy olyan jelentős darab válik le az ember életéből, amit alig-alig lehet helyrehozni. De szinte most érzem, amikor így beszélek erről, hogy olyan fájdalmas húrokat pengetünk, de kénytelenek vagyunk először, hogy úgy mondjam, a diagnózist megadni, mielőtt bármiféle terápiás utat keresünk.
És muszáj egyébként szerintem az embernek elfogadnia azt, hogy vannak fájdalmak, amiket meg kell élni, vannak felismerések, például utaltál rá, hogy a köztünk és a halál között nincs semmi. Az egy nagyon drámai felismerése az embernek, amikor kénytelen azt mondani, hogy én vagyok a következő.
Így van. Így van.
De még akkor is tényleg, ha nagyon soká.
Igen, igen, az a pillanat valahogy olyan módon beékelődik, mint a tőr az ember lelkébe. Hogy valóban
lehet, hogy ez a felnőtté
van.
Válás tulajdonképpen?
Hát nagyon fontos, amit mondtál, mert valószínűleg itt történik meg egy nagy ráébredés, hogy már nincsenek szülők, kapaszkodók, fogózók, nincs menedék. Mi vagyunk másoknak, gyerekeinknek menedéke, de csak végszükségben, de ők is elhagynak, mert hogy jó szülők voltunk, onnan tudjuk meg, hogy igazán el tudnak menni, hogy önálló életet tudnak kezdeni, és ezért minden szülőnek, akinek fáj, hogy most már a gyereke nincs a közelségében, azt mondom, jó szülő voltál. Onnan lehet tudni, hogy ilyen nagyon önálló lett a gyereked. Úgyis hozzánk kötődnek. Van egy láthatatlan köldöksinór. és ezt tudomásul kell vennünk. És amikor esetleg úgy érezzük, hogy milyen távol vannak tőlünk azok, akiket elvesztettünk örökre, vagy azok, akik új életet kezdtek, vagy a saját életet kezdtek, és elhagytak minket, valójában ezek az összekötő szálak kísértetiesen működnek, és hálózatot alkotnak. Hát van ez a bizonyos Hellingeri családállítás módszer, ami lényegében úgy körülbelül mostanság kapott igazán magyarázatot, hogy a tereknek az ilyen hálózatos, különleges összekötetés rendszerére rátaláltunk, hogy valóban bizonyított, lehet, hogy a kutatással, mai eszközökkel még olyan objektivitással nem tudja ezt igazolni, mint ahogyan egy pozitivista, empirista kutatás igényli tőlünk, de hát nem mondhatunk nemet a tényekre. És ezt tudjuk, egészen fantasztikus dolgok történnek, mit amikor az ember... A kutatás azt bizonyítja, hogyha egy bizonyos, a térnek bizonyos pontján megidézel valakit, akkor az illető személlyel ebben a bizonyos különleges hálózatos rendszerben olyan módon kerülsz összeköttetésbe, hogy te magad azokat a megjelenítő erőket, amiket a tér hordoz, birtokolhatod. Beállsz egy helyre például, és akkor XY-nak, aki nagyon fontos, de akkor is esetleg, hogyha nem ismered, de valaki megkér, hogy légy szíves a térben képviseld őt, már is beléptél abba a hálózati rendszerébe, azt lehet mondani, hogy abba a mátrixba, amiben képviselve van egy bizonyos erő, ami őt megjeleníti.
Mi ez az erő?
Ez az erő egy olyan egyenlőre csak a szinkronicitás törvényével magyarázható, ahol tér és idő nem érvényesül annak a dimenziónak valójában az átcsatolódása és megjelenése, de ne menjünk el annyira misztikus területre, mert ehhez a kvantumfizikába kellene belemennünk.
És azt gondolom most misztikus, és utána mondtad a kvantumfizikát.
Hát igen azért, mert a tudományos magyarázat, az, ugye lokális hely nélküliségtana, az olyan, ami megkívánná, hogy Bohmnak ezt az egész modelljét itt elmondjuk. Én nem erről most nem el. Is, jaj, nem szeretnék erről mondani semmit. Miért? Mert a léleknek ma sokkal fontosabb, hogy tudjunk benne lenni az életünkben és emlékezni, mert abban a pillanatban, ahogyan a perspektíva megkérdőjeleződik, muszáj egy kicsit az embernek a múltra támaszkodni. Hol vannak az erőink? Mindaz, amit az életünkben eddig megépítettünk, az erő. Azaz a talaj a lábunk alatt, amin állunk. És ezért nagyon fontos, hogy a múltat olyan módon őrizzük és becsüljük, hogy ezt az erőt ne veszíthessük el. De az őseink erejét sem, a génjeinkben is benne van, és tudjuk azt, hogy milyen hatalmas erő, hogy a több generációs bizonyos ilyen megkapott erőrendszerek tudnak bennünk transzgenerációs átörökítéssel működni.
Erről egy kicsit később beszélünk, de térjünk oda vissza, hogy azt mondtad, hogy a tér egy bizonyos pontján gyakorlatilag meg tudok kvázi idézni valakit, és ezt most ne keverjük össze tényleg semmi olyan ezoterikusnak nevezett módszerrel, illetve nem is mondom módszernek, tehát hogy gondoljunk arra, hogy vajon mitől van az például, hogyha én szeretnék mondjuk az anyámmal valami fajta közösséget érezni, nyilván beszélgetni csak magamban fogok vele, én teszem föl a kérdéseket, és én válaszolok neki, de ő már nem él, akkor ezt bárhol megteszem? Vagy mondjuk a temető egy ilyen szakrális hely, hiszen azért ne feledkezzünk meg arról, hogy sokan holnap-holnap után el fognak menni.
Igen, helyes is.
Attól szakrális hely, hogy kinevezték annak, és attól már megteremthető ez a fajta együttlétot?
Azáltal, hogy bizonyos helyekre telepítjük a szeretteinknek az emlékét, is lényegében erről van szó, elhamvadnak, és már semmivé válnak, vagy éppen már, mint urnába zárt por, úgy tettük be őket a nyugvó helyükre, de a szellemük a velük való kapcsolatnak a pszichikai dimenziója, a lelki dimenzió, amiről az imént beszéltél az eleven, hiszen ahogyan a jobb agyfélteke az álmodó tudat egy pillanat alatt meg tudja jeleníteni azt, aki nem él, de ha egy kicsit például csak képzelődünk is, hát vizuálisan is tudjuk imaginálni, tehát szinte képszerűen megjeleníteni azt, aki elment, de szerettük. Én egy mozdulatot
őrzök. Bárhol meg tudom tenni a világon.
Hát bárhol meg tudom tenni, de vannak szakrálisan erre kijelölt helyek. És ahogyan például ezek a helyek néha úgy alakulnak ki, hogy a nagyon különleges klímával és egészséges környezettel rendelkező helyekre építették, például éppen, hogy említsem, Izrael templomait. Mikor kijártam Jeruzsálemben, nagyon megérintett engem az, ahogyan elmondták, hogy a templomok építkezési helyét úgy választották ki, hogy egy megölt állatot különböző helyekre kitettek, és azt nézték, mennyi idő alatt kezd el bomlani. És ahol a legkevésbé bomlott, tehát ahol a legtöbb volt a természetben is az a megtartó erő, az az tulajdonképpen egészségerő, odaépítették a templomokat. Én úgy gondolom, hogy amikor mi kiválasztunk a temető, menjünk el a világ nagyvárosaival, legszebb helyeken vannak a temetők. Most ez persze lehet sokféleképpen magyarázni, de például a Neuchâteli tó partján, Neuchâtelben, ahol barátaim élnek, hát valami egészen pompázatos kilátású a temető, és akkor beszéltünk ott a barátokkal arról, hogy mit gondolnak arról, miért oda tették. És akkor én úgy éreztem, hogy azért, mert ha ott az ember leül és megtelepszik és körülnéz, akkor az a fajta fantasztikus érzés, ahogy a természet hat ránk és egyéválunk vele. Ez a egybeolvadás, hát ezt kifejezetten úgy mondják, mint egy különleges csúcsélményt, ami az embernek csak bizonyos, nagyon megszentelt pillanataiba, különleges érzelmi pillanataiba tud megszületni. Ez, amit hát a kitágult tudat, kibővült tudat állapotának is nevezünk. Ekkor tudunk igazán a jobb agyféltekei folyamatokkal, amelyet a jobb agyfélteke időtlen, ezt ne felejtsük el. A tereket is a képzeletben teremti meg, tehát egy különleges, úgy is mondta Ernstin agykutató, hogy kozmikus tudat. Tehát ilyenkor tudunk a kozmikus tudatunkkal kapcsolatba kerülni. A temetőben meg tudjuk ezt tenni. Emlékezünk, és eleven módon tudunk szeretni.
Folytatjuk néhány perc múlva Bagdi Emőkével.